Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Megtartotta évadzáró társulati ülését és 4 ősbemutatót, valamint egy magyarországi premiért hirdetett a Radnóti Színház. A teátrum színpadának játéktere az elmúlt 4 évadban a színház mögött zajló építkezés miatt jelentősen csökkent. A jövő szezonra viszont már az eredeti négyzetméterekre álmodhatják meg a díszleteket. A 2022-23-as évadot az Álom luxus kivitelben című előadással nyitja a színház. Truman Capote kis regényének Magyarországon először látható, Richard Grinberg által írt színpadi változatát Valló Péter rendezi Sodró Elizával és Rusznák Andrással a főszerepben. Decemberben mutatják be Szálinger Balázs legújabb drámáját, a Kályha Katit Rusznyák Gábor rendezésében, a címszerepben Kovács Attillal. Bartis Attila a Vége címmel 2015-ben megjelent regényét Nagy Péter István állítja színpadra Mikó Csaba adaptációjában. A bemutatók sorát tavasszal Hajdú Szabolcs rendezése zárja egy saját a Radnóti Színház színészeire írt darabbal, a legközelebbi emberrel. Az évadban bemutatják Rusznák András önálló estjét a Bródi Sándortól és Bródi Sándorról született írásokon alapuló, az író alakját megidéző Bródit, az előadás rendezője Szőcs Artúr. A 2022-23-as évadban a repertoáron maradó előadások mellett olyan népszerű darabokkal is újra találkozhat a közönség, mint a Párna ember és a Harmadik Richard. További részletek a Radnóti Színház honlapján olvashatók. százegy százalékos látogatottsággal zárta az évadot a budapesti Katona József Színház. A tervek szerint az első 3 premiért októberben tartják a következő 40. évadban, amelynek második felében Zsótér Sándor is rendez majd. Az ősszel kezdődő jubileumi évadban októberben Jevgenyij Griskovecs, kortárs orosz író, Tél című művét Dangó István rendezi a Sufniban. Ezzel párhuzamosan Tadeusz Szlobodziánek, kortárs lengyel író, a Zseni című darabját Aser Tamás állítja színpadra a Kamrában. A Katona nagy színpadán az első bemutató Henrik Ibsen Hedda Gabler című drámája Székely Kriszta rendezésében. Szintén októberben egy online előadást vesznek fel a Sufniban. Az E-Színház inkubátor programjának részeként Nádas Péter találkozás című drámáját Török Marcell rendezi. Decemberben Bagosi Júlia Euripidész drámája alapján a Médeiát állítja színpadra. Eközben Tarnóczy Jakab a Magányos emberek családi együttlét Gerhard Hauptmann drámája alapján Munka című előadást próbálja a Kamrában. Ezt követően Grecsó Krisztián 10 Eszkimó Munka című darabját Máté Gábor állítja színpadra. Az évad második felében 2023 áprilisában Dohi Balázs, Wolfram Lotz kortárs, német író a Politikusok Munka című művét rendezi. Ezzel párhuzamosan Stanislav Ignacy Witkiewicz lengyel író Vizityúk című darabját Zsótér Sándor állítja színpadra a Kamrában. Az évad utolsó premierjét április második felében szintén Tarnóczy Jakab rendezi Ring Istenek alkonya zenés erőpróba Wagner után címmel. A közleményben kitérnek arra, hogy jövőre a Nem vagyunk mi barbárok című előadása Sufniból átkerül a Kamrába, augusztus 25-én pedig utoljára látható a Popea megkoronázása című darab a Városmajori szabadtéri színpadon. További részletek a Katona József Színház honlapján olvashatók.
Múzeum.
20. alkalommal rendezik meg országszerte június 25-én a Múzeumok éjszakáját, amelyen koncertek, tárlatvezetések, interaktív események várják hajnalig az érdeklődőket több mint 400 intézményben. A jubileumi múzeumok éjszakáján 431 intézmény több mint 2500 programmal készül. Az esemény célja, hogy felkeltse azoknak az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik ritkán vagy egyáltalán nem járnak múzeumba. Az eddigi legmagasabb látogatószámot a vírusjárvány előtt 2019-ben érte el az esemény, akkor mintegy 400 ezeren voltak kíváncsiak a programokra. Idén bőségesebb programkínálat várja a látogatókat, az idei tematika az újra gondolt hagyományok lesz. A fővárosban kedvezményes áru karszallaggal látogatható az összes intézmény. A 6 év alattiak ingyenesen vehetnek részt a programokon. A karszallagok érvényesek a fővárosban induló múzeumi körjáratra is. Ebben az évben Lőrinc Tamás olimpiai világ és négyszeres Európa-bajnok kötött fogású birkózó az esemény szóvivőjeként népszerűsíti a múzeumok éjszakáját. Idén Szolnok városa lesz a kiemelt helyszín. 23 intézményben várják változatos programokkal a látogatókat, ezen kívül idén első alkalommal 9 Szolnok környéki település is csatlakozott az eseményhez, összesen több mint 150 programot szerveznek. A nemrég megnyílt Magyar Zeneháza is csatlakozott a jubileumi eseményhez. Az intézményben a Hangdimenziók, Zenei utazások térben és időben című állandó zenetörténeti kiállítás mellett a hangdóm vetítései is látogathatók lesznek, és ki lehet próbálni a kreatív hangtér interaktív installációit. Az épületben több helyszínen pedig koncertekkel készülnek a múzeumok éjszakáján.
Koncert.
Egy nagy alkotó fejlődésének történetét kutatva mindig izgalmas megismerkedni azokkal a művekkel, amelyek a kiforrott stílus kialakulása előtti időszakot képviselik. Wagner életművében ilyen a Rienzi, amely már érettebb a korai zsengéknél, de még nem a bajrajti 10 elit csapatának tagja. Különleges opusz, mert még egy korábbi idióma a francia nagyopera keretei között szólal meg, de már megsejteti a későbbi Wagnert. A műpa a Wagner napokon nem először mutatja be koncertszerűen az életműek különleges kincsét. A koncert ma este 6 órakor kezdődik. Kál Csabát Somodi Evelin kérdezte.
Folytatódik a Wagner napok a műpában. Már meg annyi Wagner darabot ismerhettek meg a nézők, talán a legismertebbeket is, mint például az Istenek alkonyát, a Rajna kincsét. Most talán egy kevésbé ismert darab következik szerdán, a Rienzi című előadás. Mit kell erről tudnunk, és hogyan kapcsolódik akár a korábban bemutatott Wagner művekhez?
Ugye a budapesti Wagner napok azon a nyomvonalon indult el, mint annak idején a bajrajti ünnepi játékok, hogy a 8 kanonizált művét mutatja be Wagnernek, természetesen a Ringel, vagyis a Nibelung gyűrűjével, ezzel a tetralógiával, vagyis 4 operás remek művel kezdve. És ugye most elmúlt héten, és ezen a héten is kétszer egymás után eljátsszuk a Ringet. Ez annak is köszönhető, hogy nagyon népszerű a darab, és hát Wagner elképzeléséhez méltóan egymás utáni napokon, tehát csütörtöktől vasárnapig futottak a Ring előadásai, egyébként hatalmas sikerrel. Ugye a Wagner napok az nem önmagában csak a Wagner operák eljátszása, hanem egy fesztivál, és nagyon-nagyon sikeres fesztivál. Évekkel ezelőtt a New York Times is megírta, hogyha nincs jegyet Bayreuthba, akkor nyugodtan a budapesti Wagner napokra menj el, mert hasonló színvonalon vannak előadások. Ugye nálunk hangversenyteremben zajlanak az előadások, és úgynevezett félig szennyezéssel, ugyanis hangversenyteremben nincs alkalmunk mondjuk díszletek cserére vagy felfüggesztésére, ezért modern színpadi technológiával, tulajdonképpen vetítésekkel és filmtechnikával.
Akkor ez jelenti a koncertszerű megfogalmazást az előadás kapcsán?
A koncertszerű előadásban ott nincs egyáltalán díszlet vagy jelmez, hanem ott mint egy koncerten mutatunk be egy operát, és a Rienzi az ilyen formában kerül színre. Az még a különlegessége, hogy ugye a Feszel Művészet igazgatója Fischer Ádám, és ő például a Ringet a Magyar Rádiózenei Együttesével csinálja. A Rienzit csak úgy, mint 2017-ben a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játsza, és a vendég karmester ezúttal már Albrecht lesz. És hát komoly sztárénekesek hallhatók, ugye a címszerepben Stefan Finke, aki egyébként a Ringben Siegfriedként szerepelt, Adriana szerepében pedig Láng Dorottya. Az előadásnak ugye ez a különlegessége tulajdonképpen, hogy aránylag ritkán játszott Wagner operáról van szó, ez egy korai darab, és hát nagyon érdekes maga a történet is, és a zenei feldolgozás is, 14. századi Rómában játszódik a történet.
Igen, egy elég hosszú 5 felvonásos opera, hát ez is, mint a többi Wagner opera. Kimondott Rienzi művet 24 évesen írta meg Wagner. Mit kell tudni erről a korszakáról Wagnernek? Miben lehet ez még más? Ugye ez egy viszonylag korai művének számít.
Így van, korai mű, és hát itt még azért az útkeresés korszaka, tehát nem olyan letisztult még ez a lejtmotívos, vagyis vezérmotívumos zenei szerkesztési elv, ahol egy-egy zenei gondolatot végig boncolgat, vagy végig visz. De azzal együtt egy nagyon szép romantikus opera. Hát bizonyos tekintetben, aki Wagnerral még csak kacérkodik, azért biztatom azokat a Rienzi meg hallgatására, mert egyel könnyebben befogadható darab, mint a későbbi Wagner művek.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A kerek erdő közepén, a kerek tisztáson, a kerek házikóban, a kis erdész fiú korán ébredt, mint minden más hajnalon. A hold éppen csak világított az égen, mikor a kis erdész fiú kilépett a tisztásra. Ásított egy hatalmasat, és arra gondolt, hogy tesz egy hosszú-hosszú sétát a kerek erdő körül körbe-körbe, ahogy minden rendes erdőkerülő teszi legalább egyszer egy évben. A kis erdész fiú az egyetlen, aki a történet elején frissen ébred, a mese végére már őt is álomba ringatják a hosszú nap eseményei, miközben újabb és újabb erdőlakók csatlakoznak hozzá. Sokan ismerjük az esték hosszúra nyúló részeit, amikor még a harmadik olvasott mese után is beszél, kérdez és vizet kér a kisgyerek, pedig már jó lenne pihennie. Vas Gergely ilyen helyzetekre írta a könyvét, amelynek címe Altató mese a kerek erdőből.
Az altatás körül kezdett el forogni minden, ahogy a gyerekek megszülettek, és ugye a könyves formájába olvastuk a meséket nekik nagyüzemi mennyiségbe, és utána jött ez, hogy elkezdtem én a gyerekeknek mesélni még a lámpaoltás után, amikor már összecsuktuk a könyveket, mert hatalmas igény volt a mesére, és ez a fejből mondott mese, ez ami megnyitotta még őket, és akkor így jobban sikerült az elalvást.
Azért most már vannak ennek, mondhatom, hogy hagyományai, az elmúlt években több olyan külföldi könyv is megjelent, amiben egyszerűen a történetet úgy szőtték, a szövegben való ismétléseket úgy helyezték el, hogy lenyugtassa a gyerekeket, segítse az elalvást. Önnek ez ösztönösen jött, vagy ismer ilyen könyveket?
Abszolút ösztönösen jött. Egy ilyen könyvünk van, egy híres svéd pszichológus szerzőnek a könyve, ami én úgy tudom, hogy ilyen nemzetközi bestseller is lett, és a Amazonnak a sikerlistáját is vezette, de én azt elkezdtem olvasni, nekem valamiért nem tetszett, és ettől függetlenül jött az én gondolatom, meg az én monoton mesém. Én nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy láncmese például. Azt azóta tudom, amióta a kiadó megírta a könyvnek a hátsó borítójára az ajánlót, és ott szerepelt a láncmese szó, úgyhogy ilyen módon nem volt tudatos, hanem abszolút így belülről fakadt a gondolat.
Milyen szempontok voltak? Tehát ahogyan írt a mesét, és hát nyilván mire könyv lett belőle, azért átalakult némiképpen a szöveg, gondolom, tehát nem az első került a könyvbe. Szóval milyen szempontok voltak, hogy ne legyen benne konfliktus?
A sztori az egy egyszerű történet, tehát a kis erdész fiú a főszereplője, és a szereplőválasztásnál fontos volt az, hogy egy olyan szereplő legyen, ami egy természetközeli karakter, és akkor utána az ő barátai, a többi szereplője a könyvnek, akik kis állatok, amihez a gyerekek eleve kötődnek, mert minden gyereknek van plusz állata, ami már ugye eleve megnyugtatja a gyerekeket. És akkor igen, szempont volt az, hogy semmiképpen ne legyen olyan izgalmas a történet, hogy egy olyan érdeklődést tartson fent, hogy ne akarjon a gyerek aludni, illetve hogy olyan legyen a történet, hogy kérdéseket se nagyon vessen föl, mert ugye az megint a ébrenléttel egyenlő. És a sok szóismétlés, mert rengeteg szóismétlés van a mesében, az meg az a tapasztalat, hogy az megnyugtatja a gyerekeket, hogyha ismétlődnek szavak, és ez a monotonitás végül el tud vezetni az alváshoz.
Hogy mennyi idős a gyerek, aki hallgatja, vagy mennyi idős lehet, arról mindenképpen beszéljünk egyrészt, másrészt meg szándékos-e, hogy a természethez van közel ennek a mesének? Hogy még az rá segít erre a nyugalomra, vagy egyszerűen játszódhatott volna ez a nagyvárosban is, és buklászhatott volna ez a kisfiú az utcán is?
Mindenképpen a természet közeliség az egyik cél volt, hogy ott játszódjon a történet, mert ugye a természet megnyugtató, eleve a természetnek van egy zöld színe, és ugye voltak erről is kutatások, hogy a kórházaknak a falait zöldre festették, ami kiderült, hogy megnyugtatja a betegeket, tehát ez a zöld szín, ez is a természetnek a zöld színe is tudatos választás volt, és ugye amikor megszületett a könyv, akkor a borító is, meg a hőszínvilág ezért a zöld, hogy a nyugtatást adját. Óvodás korosztálynak szól a könyv, az én gyermekeim is óvodások.
Kirándulósak?
Elkezdtünk figyelni erre, hogy menjünk minél többet, és most már szerették. Tehát egy óvodás gyereket nehéz erdőbe vinni, mert ugye ott nincs annyi minden, mint a városban, markológépek, meg taruk, meg villamosok, meg ilyen dolgok, de most már kezdik szeretni. Az angol verzió érdekes, mert eredetileg azt gondoltuk, hogy az is az óvodás korosztálynak fog szólni, de így a visszajelzésekből az jött vissza, hogy a kisiskolásoknak szívesen olvassák, és ugye, hogy egy szálon futó cselekmény, nem bonyolult a történetnek a szövése, így a kisiskolásoknak is jó, szóval érdekes, hogy így ketté válik a magyar meg az angol verziónak a célközönségen.
Hogyan született az illusztráció? Mert hát egészen egyedi.
Benkő Lilla, festőművész, Budapest a név és alkot, ő csinálta az illusztrációkat hozzá, a karaktereket abszolút ő találta ki. Nekem igazándiból egy alapötletem volt, amit én nem tudok jól rajzolni. Ténybe megrajzoltam néhány ilyen alapgondolatot, ami ilyen minimális támpontot adott Lillának, és utána ő bontotta ki a képeket, akvarelbe festette meg, tehát a képeknek az eredeti azok akvarel festmények, és akkor úgy lett utána a könyvbe applikálva.
Hogyan született az angol verzió, és leginkább miért? Említette, hogy nagyobb gyerekeknek hasznos.
Nekem a nagynéném Londonban élt, és a BBC rádiónál dolgozott nagyon sokáig, és ő csinált már több műfordítást, és akkor őt kértem meg, hogy csinálja meg az angol verziót, és neki van egy londoni költő barátja, akivel együtt megcsinálták végül, és nekem nagyon nagy meglepetés volt az angol verzió, amikor először olvastam, mert a magyar ugye egy ékes ízes nyelv, és a könyvnek, a magyar verziónak is a nyelvezete, én azt gondolom, hogy cizellált. A menni szónak rengetegféle szinonimája szerepel benne. Ugye ez a bandukó, kutyagó, a gyalogol, ugye végtelenségig lehet a magyarba egy-egy szónak a szinonimáját mondani, és én kíváncsi voltam, hogy ezt hogy lehet angolba átültetni, de én azt gondolom, hogy nagyon jó lett az angol verzió. Úgy indul a könyv, hogy a főszereplő karakter, a kis erdőfiú, elég álmosan ébred fel, tehát ugye már álmosan kezdődik a történet. És utána a hosszú út alatt még jobban elfárad, és maguk a barát karakterek, akik csatlakoznak hozzá, ők is az álmosságból jönnek, és ők is végigjárják az utat a kis erdőfiúval, aztán elalszanak, mert annyira elfáradtak. Mindenek körül forog azért, hogy ez átragadjon a gyermekre is, mert ugye tudjuk, hogy az álmosság az ragadós, tehát hogyha valaki ásít, akkor mi is elkezdünk ásítani, és így a történet folyásának ez a lényege, hogy átragadjon a gyerekre.
Vas Gergellyel beszélgettem Altató mese a kerek erdőből című könyvéről, amely magyarul és angolul is elérhető, és a Book kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.